Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 327. dicséretünket, a 327. dicséretnek az első versét. Mi segítségünk, karácsonyi, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, úgy, ahogy az írva van Máté evangéliumában. Az evangélium második részéből olvasom az igét, az elsőtől a 12. versig. Az ige szakasz helyünket elfoglalva figyelmes szívvel hallgassuk. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most megszületett? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, de pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének az idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, melyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, töményt és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsérünk és magasztalunk téged, amiért ünnepet készítettél a számunkra. Dicsérünk és magasztalunk, amiért ilyenkor a te fiad születésére emlékezhet az egész világ. Ünneplőbe öltöznek a szívek. Hívunk és várunk erre a mai alkalomra. A te jelenléted járja át ezeket a szíveket. A te szent lelked segítsen megérteni és meg is élni az evangéliumot. Erre kérünk a te fiad érdeméért. Amen. Igehallgatásra készülve énekeljük együtt a 329. dicséretünket, a 329. dicséretünk első verszakát, mely így kezdődik, itt állok jászolod felett. Hirdetésem alapigéjét olvasom közöttetek, amely írva található Máté evangéliumának a második részében, az előző versek folytatásaképpen a 13-tól a 16. versig eképpen. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját. Menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, melyet pontosan megtudott a bölcsektől. Eddig is a igéje. Ugyanúgy, ahogy a világ minden táján, úgy tegnap, illetve szenteste, itt is elhangzott a karácsonyi evangélium. Itt is elmondtuk azt, hogy megszületett az Úr. Ebben a pár napban az egész világgal együtt ünnepeljük Krisztus testévételének, a karácsonynak az ünnepét. Mindenhol a betlehemi eseményekről beszéltek, mindenhol az istállónak a jeleneteit próbálták megjeleníteni. Szinte megszoktuk már, hogy ezekből a jelenetekből mindig a pozitív szereplőkre hívjuk fel a figyelmet. Mindig őket emeljük ki, mint egy példaképpen magunk elé téve őket. Máriát, az engedelmes szüzet, Józsefet, a gondoskodó, angyal szavában bízó édesapát, őket kettőjüket, akik együtt lesznek a megváltónak a családja. Vagy ki szoktuk emelni a pásztorokat, a bölcseket, akik eljönnek imádni Jézust, akik leborulnak Jézus előtt. Hogyha egy kicsit a fantáziánkat elengedjük, és írók és költők szokták is, akkor még könnyen szereplővé tehetjük akár az istállóbeli állatokat, a pásztorok nyáját, a csillagot, de akár még a jászolban fekvő szalmaszálakat is. Biztos, hogy mindannyiunknak lenne egy sajátos elbeszélésük, egy sajátos nézőpontjuk a betlehemi eseményekről. Azonban, mint minden történetnek, minden filmnek, minden regénynek, minden mesének, ennek a történetnek is megvannak a negatív szereplői, a negatív hősei. És ugyanúgy, mint minden filmben, regényben, mesében, úgy az igerészünk tükrében is érdemes elgondolkodni a negatív szereplőknek a viselkedésén, mert ez is rengeteg tanulsággal és üzenettel szolgálhat a ma emberének. Híven be tudja mutatni a mindenkori ember Krisztushoz való viszonyát. Beszélhetnénk mondjuk negatív szereplő gyanánt a Betlehem környéki fogadósokról, akik nem adtak szállást, akiknél nem volt hely, akik könyörtelenek voltak egy áldott állapotban lévő asszony iránt. De akire én ma elsősorban felszeretném hívni a figyelmet, az Heródes. Egy abszolút negatív példája ennek a történetnek. Józsefus Fláviusnak köszönhetjük, aki egy híres történetíró volt, hogy nagy Heródes az újszövetségünknek az egyik legjobban dokumentált, legjobban megörökített alakja. Rengeteget tudunk életéről, tetteiről, a rengeteg építkezésről, amit véghez vitt. Tudjuk, hogy milyen hatalmas volt, sőt, mostanában cikkeznek, mostanában jelennek meg hírek arról, hogy talán a sírját is megtalálták, és ezekben a hírekben olvastam, hogy több mint 22 építmény az, ami az ő nevéhez fűződik. Ezek között vannak templomok, paloták, erődök, egész városok, és még kikötő is. Nagyon híres, nagyhatalmú királya volt az ő korának. Azonban mindemellett a csillogás mellett korabeli feljegyzésekből azt is tudjuk, hogy féktelen hatalomvágyától fűtve nem válogatott az eszközökben, hogy megvédje az ő hatalmát és tekintélyét. Minden áron fönn akarta tartani az ő királyságát. Értett a hízelgéshez, értett az alakoskodáshoz, jó diplomáciai érzéke volt, és ezzel sorra megnyerte magának a környékbeli akkori világ urait. És ugyanígy próbálta megnyerni magának a napkeleti bölcseket is a ma olvasott igerészünkben. Azonban, hogyha máskor szükségét érezte, akkor nem riadt vissza a legkegyetlenebb, legvéresebb leszámolásoktól sem. Hatalmát és népszerűségét féltve megölette a sógorát, a nagybátyját, az anyósát, a saját feleségét, valamint 3 gyermeküket. Ugyanígy megölette nagy tanácsának 2 tag kivételével az összes tagját. És ugyanígy a ma olvasott igerészünkben láttuk, hogy nem kímélte a Betlehem környéki kisgyermekeket sem. Még rajtuk sem könyörült. Nagyon keményen dolgozott hatalmának a megtartásán, érdemes lenne egyszer összeszámlálni, hogy vajon hány emberélet bánta az ő hatalmát. Heródes mindenáron király akart lenni. Király a szónak egy mesebeli, idealisztikus értelmében. Már nem olyan mesebeli értelmében, hogy olyan igazságos lett volna, mint ahogy mi királyokról beszélünk, hanem mert úgy gondolta, hogy a király az valóban teljhatalmú úr, élet és halál ura. Bármit megtehet, amit akar, és senki sem fog ellentmondani neki. Abszolút úr a maga országában. Heródes nagyon szerette az ő helyét és helyzetét, és keményen küzdött. Sokszor talán fölöslegesen és eltúlzottan, azért, hogy ezt a posztot, ezt a biztos és kényelmes életet megtartsa magának. Gyakorlatilag a folyamatos gyanakodás és agresszív védekezés töltötte ki az ő életét, ez volt a legfontosabb elfoglaltsága. Még az építkezéseinél is jellemzőbben. Így talán, ezeket végig gondolva talán már sejtjük, hogy mit érezhetett Heródes akkor, amikor az előkelő külföldi vendégei ezzel a hírrel állítanak be hozzá, láttuk Izrael új királyának a csillagát. Megszületett, lesz új király. Bizonyára a király nem jött volna zavarba, hogyha azt hallja, hogy egy új pásztor vagy egy új csillagász érkezik a régi helyére, de hogy egy új király, valaki éppen az ő helyére pályázik, micsoda arcátlanság ez. Hogyha nincsen célja a bölcsekkel, hogyha eluralkodik rajta a haragja, akkor szinte biztos, hogy a bölcseket is kivégeztette volna ezért a felségsértésért. Heródes erre a hírre, erre a válságra, amit ez neki okoz, a maga módján válaszol. Drámaian és gátlástalanul. De azt hiszem, hogy mindannyian rosszul reagálnánk, hogyha azt hallanánk, hogy már megvan az, aki pótol minket, aki a helyünkre érkezik, aki átveszi a királyságunkat. Ez egy nagyon emberi érzés és gondolat, egyszerűen riaszt bennünket az, hogy egy másik ember, talán ügyesebb, talán ügyetlenebb, okosabb, butább, vagy csak egyszerűen más, mint mi, a jövőben egyszer a helyünkre léphet. Pedig ma, a mai világban nagyon könnyen és gyorsan előfordulhat, hogy az ember a munkahelyén, a hatáskörében, a tisztségében, vagy éppen a társa mellett egyik napról a másikra valaki mást talál. Valakit, aki átvette a helyét. Más tölti be azt a teret, azt a kis lyukat, ami eddig a mi helyünk volt. És ez minden ember életében nagyon komoly válság. Mert újra meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy akkor hol is van az én helyem? Ki vagyok én? Hogyha nem itt van, akkor most vajon hol és merre keressem azt a pozíciót, azt a helyet, azt az embert, aki mellett nekem helyem van? Heródes megérezte ezt a válságot. Heródes megérezte ezt a keserű érzést, ezt a féltékenységet, hiszen megjósolják neki, hogy őt egy kisgyerek fogja kitúrni az ő helyéről, az ő féltve őrzött királyságából. Heródes a maga egzisztenciális érintettségében megértett valamit Karácsonynak az üzenetében ekkor. Azt értette meg, hogy Jézus királynak jött erre a világra. Vagyis nem azért, hogy Heródest kiszolgálja, hogy Heródesnek egy hűséges alattvalója legyen, hogy teljesítse parancsait. Jézus nem azért jött, hogy bárkinek is hűséges alattvalója legyen. Jézus azért jött, hogy ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Jézus azért jött, hogy ő uralkodjon. Jézus királynak jött, és ezt Heródes egészen pontosan megérezte. Ráadásul jobb királynak, mint Heródes, mert ő valóban a népét, az embereket szolgálta életében, halálában, feltámadásában és abban is, ahogy ebben a percben is értünk, közben jár az atyánál. Heródes azonban ezzel egy nagyon pici szeletét értette meg az evangéliumnak. Mert nem jutott el addig, és ebből kell nekünk 2000 évvel később okulnunk, hogy Jézus nem a trónjára, hanem Jézus a szívére pályázik. Arra nem jött rá Heródes, hogy ő akkor is maradhat király, hogyha fejet hajt Jézus előtt. Csak akkor egészen másféle királynak kellene lennie. Akkor többé nem érvényesülhetnének Heródes nagyra vágyó és önző szándékai, hanem akkor Isten akaratának és szándékainak kell rajta keresztül általa is teljesülni. Isten közelében ugyanis át kell formálódni. Ha ő is térdet hajtott volna Jézus előtt, át kellett volna formálódnia. Nem maradhatott volna olyan, mint amilyen régen volt. Egy szemináriumon tanultuk azt, hogy az emberi agy minden egyes döntésünk, minden egyes tettünk előtt mérlegel. Mérleget készít. Figyelembe veszi azt, hogy milyen hasznunk lehet egy bizonyos dologból, és mi a ráfordítás. Például, hogyha én szeretnék inni egy csésze kávét, ahhoz ki kell mennem a konyhába. Vajon megéri-e nekem ez a ráfordítás, az, hogy kimegyek, vagy én inkább fáradt vagyok, és feladom ezt a kávét. Mindig ilyen mérlegelések alapján döntünk. Ezek teljesen tudattalanul, pillanatok alatt végbe mennek a mi fejünkben. Ha megéri, megtesszük. Ha pedig nem, akkor hagyjuk. Heródes is pontosan így mérlegel. Választhat, hogy kockára teszi az ő királyságát, és nem védekezik egy állítólagosan az uralmára törő gyermek ellen, vagy pedig őrült hajszába kezd, mint ahogy ezt tette is, amivel talán még ideig, óráig megúszhatja és megtarthatja a hatalmát. Heródes idejét és energiáját nem kímélve, ez szerint az elmélet szerint cselekszik. Azonban ez az elmélet, ez a mérlegelés elmélet, ez nem áll meg itt. Ezen a szemináriumon mi kimondtuk azt, hogy ez a dolog, ez a mérlegelés, ez az agyi haszonkeresés, ez akkor sem csitul, akkor sem semmisül meg, amikor egy ember Jézussal találkozik és megtér. A Jézussal való találkozás nem iktatja ki a mi agyunkat. De, és ez a legfontosabb, alapvetően átértékeli bennünk azt, hogy mi a haszon és mi a ráfordítás. Teljesen átdefiniálja Jézusnak a közelsége ezeket a fogalmakat. Ez az átformálódás az, ami hiányzik Heródesnek az életéből. Ehhez találkoznia kellett volna Jézussal. Ehhez neki is a bölcsekkel kellett volna menni, és leborulni a jászol előtt. Vigyázzunk, hogy ezt mi nem ulasszuk el. Tanuljunk Heródesnek a példájából. Ezt üzeni számunkra Isten karácsonykor. A királyságra törekvő, uralkodni vágyó, mindenkin átgázoló, agyi mérleg szerint élő Heródesek közé az Úr elküld egy igazi királyt, aki nem a maga dicsőségét keresi, hanem mindnyájunknak a javát. Aki királyként megalázza magát, és életét áldozza értünk. Fontos, hogy megértsük, hogy Jézus, ami életünk során nehezen megszerzett és nehezen felépített dolgainkat, nem akarja kitépni a kezünkből. Nem akarja a helyünket, nem akarja a királyságunkat. Ő csak szelíden simogatja a mi ökölbe szorított kezünket, és arra buzdít, hogy ha ezt is rábízzuk, akármi legyen is, amit szorongatunk, akkor ő ezt majd rendbe teszi. Értékrendet, sorrendet, fontossági sorrendet alkot a mi életünkben. Mindannyiunknak vannak kis tabujaink Isten előtt, amit nem akarunk vele megosztani, amit majd mi a saját erőnkből szeretnénk intézni, ami csak a miénk. Lehet ez egy párkapcsolat, lehet egy családi dolog, a munka, egy feladat, lehet egy titok, vagy lehet egy bűn, amit nem akarunk vele megosztani, amit ki akarunk sajátítani. De ugyan mink van, amit nem tőle kaptunk. Hiszen mindent az Úrtól kaptunk, és most mégis előle takargatjuk, és őtőle féltjük Heródesek módjára. Ha Jézust elfogadjuk királynak, akkor körülötte el kell, hogy rendeződjön a világ. Megváltozik a család légköre akkor, hogyha ő lesz benne a király. A férj marad, a feleség pedig feleség. Nem cserélődnek, nem zavarodnak fel a szerepek. A gyerekek is gyerekek maradnak. De hogyha együtt mindannyian Istenre nézünk fel, akkor az ő közelsége átformál bennünket. Ráfigyelve és ráhallgatva rend lesz, öröm és béke a mi életünkben, a mi családunkban. Ha mindenáron a saját kezünkben akarjuk tartani a mi ügyeinket, ha mindenáron mi akarunk rajtuk uralkodni, kivéthetetlenül mi is Heródesek leszünk. És senkinek nem kívánom, hogy olyan karácsonyunk legyen, mint Heródesnek volt. Hiszen jól tudjuk, hogy élete végén Heródes bele is őrül ebbe a nagy igyekezetbe, hogy ő a kezében tartsa a királyságát. Aki elfogadja Jézust királyának, abból Isten országának a polgára lesz. Ezért igyekezzünk életünk minden színterét, minden síkját alárendelni az ő felséges akaratának. Mert bennünk és körülöttünk is van hatalma Jézusnak békét, nyugalmat és rendet teremteni. És mikor lenne erre jobb alkalom, mint ez az ünnep? Az ő szeretete tud minket is képessé tenni arra, hogy társainkat szeressük. Ezért hívjuk őt be az életünkbe. Nem búj szégyennel, ahogy ezt egy adventi énekünkben szoktuk énekelni, hanem bizakodó örömteli szívvel hívjuk be a mindennapjainkba, a családjainkba, a munkánkba, az egész életünkbe. Adja Isten, hogy egész életünket át tudjuk adni annak, aki a sajátját föláldozta értünk, hogy így lehessen szeretetteljes és áldott karácsonunk. Amen. Isten igéjére felelve énekeljünk együtt, énekeljük a 318. dicséretünket, a 318. dicséretünknek az első versét. A dicséret így kezdődik, jár mindnyájan örüljünk. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt, maradjunk csöndben, és a csöndben kérjük Isten szent lelkét, hogy segítsen meglátni, mivel bántottuk meg őt, mivel bántottuk meg egymást, és ezeket őszinte bűnbánattal valljuk meg magunkban, imádságban. Urunk, mindenek előtt megköszönjük neked azt, hogy szabad által tükröt tartottál elénk. Adj nekünk bátorságot és erőt ahhoz, hogy ebbe a tükörbe merjünk belenézni, ne csak úgy, hogy futó pillantást vetünk bele, aztán, minthogyha semmit sem láttunk volna, még azt a keveset sem, amit ennyi idő alatt sikerült észrevenni, fussunk tovább. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy merjünk szembesülni azzal, amit ez a tükör elénk tár. Segíts nekünk, hogy ebben a csendben, ebben a veled való együttlétben engedjünk téged beszélni. Megmutathasd, hogy mi hol, hogyan, milyen módon igyekszünk a magunk kicsi hatalmát megvédeni, talán még tőled is. Megmutathasd nekünk, hogy hol, miben és hogyan vagyunk talán mi zsarnokok, mert lehet, hogy eddig észre sem vettük. Urunk, arra kérünk, segíts nekünk abban, hogy mindenfajta gonosz indulatot hadd láthassunk meg, hadd fedezhessünk föl magunkban, hogy hadd tudjunk mindent, gondolatot, érzést és indulatot, amely előtted utálatos, most bűnbánattal, imádságban megvallani neked. Urunk, így imádkozunk azért, hogy tiszta szívet teremts bennünk. Mosd meg bennünket, hadd lehessünk fehérebb a hónál. Könyörülj meg rajtunk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg közösen, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot értemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden készen van. Jöjjetek ide a szent asztalhoz, akik magatokat lélekben elkészítettétek, és úrvacsora közben pedig énekeljünk közösen a 459. dicsérettel kezdődően, tehát 459. énekünket énekeljük végig, és utána a következő énekeket is hasonlóképpen. Foglaljuk el a helyünket. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Ne felejtsük el az ige biztatását, hogy amiképpen vettük az Úr Jézus Krisztust, aképpen gyökerezzünk is meg benne, növekedjünk benne, bővölködvén hálaadással. Most fejünket meghajtva, fohászkodjunk Urunkhoz, adjunk most is hálát az ezen az istentiszteleten kapott áldásokért. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, most így az ünnep második napján hadd köszönjük meg neked a teljes ünnepet, szent estét, az első napját, és hogy még ma is tart az ünnep. Köszönjük neked a te csodálatos ajándékodat, a legnagyobb ajándékot, ami csak létezik ebben az egész világ mindenségben, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy mert te elküldted őt ide a földre közénk, ezért lehet igazából karácsonyunk. Köszönjük, hogy hangozhatott itt, és máshol is, az alkalmakon az örömhír, hogy megszületett Jézus Krisztus, testet öltött az ige, Isten emberi testben közénk jött. Köszönjük, hogy mi is hallhattuk ezt, ma is. És köszönjük, hogy nem úgy hallgathattuk, mint akiknek semmi közük nincs igazából ehhez, hiszen ez egy régi, mint egy 2000 esztendővel ezelőtti történés, hanem úgy, hogy megérthettük, és kérjük is szent lelkedet, hogy munkálja tovább ezt bennünk, hogy igenis rólunk van szó, hiszen minden értünk történt. És te most bennünket szólítottál meg, bennünket hívtál magadhoz, és köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy az őszintén megbánt vétkekre van bűnbocsánat, hiszen az készen van. Azt megszerezte számunkra Jézus Krisztus ott, a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy kegyelmedet meg lehet ragadni. Kérünk téged, légy velünk az ünnep hátralévő részében is, légy velünk majd a hétköznapokban is, hogy szívünk igazán szálláshelye lehessen Jézus Krisztusnak most is, de ne csak most karácsonykor, hanem minden napon vele élhessünk, ráfigyelve, együtt dobbanhasson a szívünk egyre inkább az övével. Köszönjük, hogy így rajtunk keresztül isteni ajándékok és erők áradhatnak ebbe az egyre sötétebb világba. Olyan jó lenne, hogyha igazán rendelkezésedre tudnánk ebben állni. Kérünk, segíts ebben nekünk. Így áld meg a ránk következő napokat is, így készíts bennünket az évvégi számadásra is, hogy ne a külsőségek, a hangzavar legyen az, ami eluralhat mindent, hanem hadd tudjunk mi csendben visszatekinteni a lassan véget érő esztendőre, hadd tudjunk a te jelenlétedben elgondolkozni azon, hogy hogyan is éltünk, és hogyan érdemes élni, ha még engeded a következő esztendőben. Könyörülj meg így egész népünkön. Kérünk téged, egyszülött féldélt az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Most együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk híreire, eseményeire. Mindenek előtt szeretném sok hálával megköszönni a legátusunk szolgálatát, és egyben így itt az ünnepi gyülekezet körében is köszönteni őt közöttünk. Pete Violetta, az, aki Isten igéjét most közöttünk hirdette, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának negyedéves hallgatója. Isten áldja meg további szolgálataidat, tanulmányaidat, családodat, egész életedet. Kívánjuk ezt együtt szívből. A testvéreket pedig szeretettel várjuk legközelebbi gyülekezeti alkalmunkra is, amely a vasárnapi istentisztelet lesz. A szokott időben tehát 10 órától lehetünk együtt itt újra az Isten házában. Hívogassunk másokat is erre a vasárnapi istentiszteletre is. Neuwirth Tibor fogja hirdetni akkor Isten igéjét közöttünk. Én családi találkozón leszek, ha Isten éltet bennünket ebbe szemben. De kívánok most is Isten áldását a vasárnapi istentiszteletre és a gyülekezet együttlétére. Hirdetem most is azt, hogy szívesen elviszem házhoz az úrvacsorát, tehát ha még tudunk olyan testvérről, aki nem tudott itt lenni az ünnepi istentiszteleteken, és így úrvacsorázni sem, akkor kérem, hogy tessenek szólni nekem. És akkor akár még a ma délután folyamán elviszem hozzá az úrvacsorát. Kívánok minden kedves testvéremnek és egész családjuknak az ünnep hátralévő részére is még békességet, csendességet és sok-sok áldást. 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el most mind a két verszakával. 446. dicséretünket énekeljük, a másodikat majd fennállva. Uram, bocsásd el népedet békével. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon néked békességet. Amen. Végezetül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!